Kegyelem, irgalom és békesség adassék nekünk bőségesen Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön. Arra kérjük a testvéreket, hogy akik még nem tették meg, a mobiltelefonjukat halkítsák le, vagy kapcsolják ki. Szeretettel hirdetem, hogy az elkövetkezendő héten, ha Isten éltet és megtart bennünket, a következő rendben van lehetőségünk összegyülekezni Isten igéje köré. Kedden délelőtt 10 órakor, majd este 7 órai kezdettel tartunk bibliaórát. Kit-kit hívogatunk erre az alkalomra, annak megfelelően, hogy melyik időpont az aktuálisabb. Neki a két bibliaórának azonos a tartalma. Pénteken 9:30 órai kezdettel baba-mama kört tartunk, este vagy délután 5 órai kezdettel pedig a konfirmandusok óráját tartjuk. Jövő vasárnap Isten tiszteletet megelőzően 8:30 órai kezdettel ima közösséget tartunk, ahova azokat a testvéreket hívjuk, akik az Isten tiszteletért, a lelki szolgálatért szeretnének imádkozni, gyülekezet ébredését hordozzák szívükön. 9:50-kor pedig Isten tiszteletünk kezdődik, párhuzamosan a gyermek Isten tisztelettel, a megszokott rendünk szerint. Szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe az adakozást. Ahogyan hirdettük korábban, ebben a hónapban a kijáratnál elhelyezett faperselyekben a novai csendes hetünk támogatására gyűjtünk pénzt azok számára, akik esetleg nem tudnák kifizetni a teljes részvételi költséget, hogy őket támogassuk. Szeretettel köszönjük mindazoknak, akik ezt a célt már támogatták, és egyúttal jelzem, hogy erre a csendes hétre még lehet jelentkezni, továbbra is, valamint aki szeretné, az elkezdheti befizetni a részvételi díját Korompai Gábor presbiter testvérünknél. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy amit az elmúlt vasárnap is, de most egy kicsit rövidebben, hogy a gyülekezetünkben való szolgálatok végzése véget, úgy gondolja már régebb óta a gyülekezet presbitériuma, hogy egy új szolgatársat lehetne, kellene még fogadnunk, és a félreértések elkerülése véget, amelyek esetlegesen fölmerültek az elmúlt heti hirdetések során. Ez lelkipásztori munkatársat jelentene, tehát egy ifjú, fiatal munkaerőt, aki lelkipásztori végzettséggel bír. Azonban az egyházi törvényünk szerint neki nem csak szolgálatot, hanem fizetést és lakatást is biztosítanunk kell, és ennek érdekében már régebb óta gyűjtöttünk adományokat, és készültünk valami fajta lakásvásárlásra. Azonban a koronavírusnak az idején ezt a gyűjtést abba hagytuk. Most az elmúlt év vége felé kaptunk egy magánszemélytől, gyülekezeti tagtestvérünktől 10 millió forintos felajánlást kifejezetten erre a célra. Így a 15 millió forint adományunkkal megkerestük az egyházmegyénket, és ők megértve a mi kérésünket, annak a súlyát, további 20 millió forinttal támogatják a célunkat. Összesen 35 millió forintunk áll pillanatnyilag rendelkezésre. A kutatásaink és a szükségek megszabása után a presbitérium úgy döntött, hogy összesen 40 millió forintot tudunk erre a célra felhasználni. Ebben az ársávban jelenleg talán tudunk olyan lakást vásárolni, ami biztosítja a távlatos elhelyezését egy ilyen munkatársnak. Ezért erre a célra is gyűjtést hirdetünk, amely március elejétől, tehát a következő vasárnaptól vezi kezdetét. Tehát erre a célra odaszánt adományunkat, azt ott a kijáratban elhelyezett faperselyekbe tehetjük, vagy befizethetjük a presbiteri asztalnál, vagy átutalhatjuk bankon, de akkor tüntessük föl, hogy ezt milyen célra utaljuk át. Szeretettel megköszönjük mindazoknak, akik már ebben részt vesznek és részt vettek, és egyúttal kérjük a testvéreket, hogy vegyük a szívünkre ezt a problémát, vagy ennek a problémának inkább a megoldását. És hát egy harmadik adakozási lehetőséget is szükséges, hogy hirdessek a testvérek között, amelyről nem tudtunk, váratlanul ért utol bennünket az elmúlt hét folyamán zajló háború, ide kényszerít sokakat a mi országunkba, és az ő elhelyezésükön közösen munkálkodik a kormánnyal az egyház is, és ebben valamiféle személyességet keresve igyekszünk majd részt venni mi magunk is. Hogy pontosan ennek mi lesz az útja meg a módja, erről még nem tudtunk határozatot vagy döntést hozni, de akik esetleg úgy készültek, hogy szeretnék támogatni mindazokat, akik most ide kényszerülnek közénk Magyarországra, és ezt pénzzel szeretnék megtenni, azoknak lehetőségük van, hogy a presbiteri asztalnál az ilyen céladományukat befizessék, és ott kérjük, hogy ezt tüntessék föl a célt kifejezetten, amire adják. Nagyon szépen köszönjük ezt előre is a testvéreknek. Isten igazgassa a mi szívünket, gondolatainkat arra nézve, hogy az előttünk levő célokat, akadályokat támogassuk, és hogy mindezekben Isten kegyelmével jól járhassunk el. Testvérek, az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző pásztora. Isten tiszteletünket a Heidelbergi KT-ból való 9. úrnapja kérdéseinek és feleleteinek felolvasásával és meghallgatásával folytatjuk. Pontosabban egy kérdés és egy felelet hangzik majd itt föl. Az apostoli hitvalláson belül az Atya Istenről vallott tétel magyarázatát halljuk. G. Szabó László presbiter testvérünk olvassa ezt ma közöttünk.
Az Atya Istenről kérdés. Mit hiszesz, amikor ezt mondod? Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszem azt, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak örökkévaló Atya, aki a mennyet és a földet minden bennünk lévő dolgokkal egyetemben semmiből teremtette, az örök tanácsa és gondviselése által most is fenntartja és igazgatja, az ő fiáért, Jézus Krisztusért nekem Istenem és Atyám, akiben én annyira bízom, hogy semmit sem kételkedem afelől, hogy minden testi és lelki szükségemet be fogja tölteni, sőt, mindazt a rosszat is, amit a síralomvölgyben rám bocsát, javamra fogja fordítani, mert ezt megcselekedheti, mint mindenható Isten, és meg is akarja cselekedni, mint hűséges Atya.
Testvéreim, énekeljünk Zsoltárt, Isten tiszteletünk folytatásában. Ez a 91. Zsoltárunk lesz, amelyet ma éneklünk. A 91. Zsoltárunknak válogatott verseit, az első versét, az 5. versét és az utolsó 8. versét fogjuk énekelni, aki a felséges Úrnak lakozik oltalmában. Oh.
felséges Úrnak lakozik oltalmában, és e nagy hatalmasságnak nyugoszik árnyékában. Az ilyen nyilván mondhatja, Isten az én kövárom, ő életemnek oltalma, és csak ő benne bízom. Azért egyedül Istenben veltem ijedelmemet, hogy ki ül a magas mennyben, abban vesd reménységet, és semmi kár téged nem hír, sem nem esel veszélyben, és minden gonosz hátnak ér, házat felé semmégyen. Mi helyt hív könyörgésében, őtet menten megítem, vélelezek ínségében, melyből hamar kivészem, és nagy dicsőségre őtet bemelem magasztalom, és az is engedelmemet ő néki megmutatom.
Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Olyan sokféle törés, bánat, nyomorúság van a mi életünkben, mennyei édesatyánk, amelyekkel saját erőnkből nem tudunk mit kezdeni, amelyek elől menekülünk, de elmenekülni nem vagyunk képesek, amelyek előtt becsukjuk a szemünket, de amelyek mégsem tűnnek el előlünk. Ezért jövünk újra és újra te hozzád, és kérünk, várunk tőled szabadítást és szabadulást. Könyörülj is meg rajtunk, hogy fölismerjük azt, hogy egyedül csak te vagy az, aki meg tudsz bennünket szabadítani szívünknek, életünknek minden keservétől, minden bajunktól és nyomorúságunktól. Egyedül te vagy az, aki igaz módon nem csak ígéred a szabadulást, hanem bizony megmutattad, hogy elkészítetted a számunkra, amikor föltámasztottad a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust, és bevitted őt, oda emelted őt magad mellé, örök dicsőségedbe, hogy akik hisznek ő benne, azok majd hozzá hasonlóan mind-mind veled legyenek ott egyszer az örökké valóságban. Urunk, szeretnénk hozzád megérkezni, mert idáig eljöttünk, de könyörülj meg rajtunk, hogy szívünkben is oda érkezzünk te hozzád. Legyél a mi megerősítőnké. Akkor, amikor megremeg a mi szívünk, háborúnak, veszedelemnek hírét hallva. Legyél a mi erősségünk, amikor visszatekintünk a történelembe, és megemlékezünk azokról, akik elmúltak mellőlünk, mindenféle erőszaknak és igazságtalanságnak következményeként. Emlékezzél meg mindazokról, Úrunk, akik szomorúan, gyászolva gondolnak vissza az 50-es éveket követő időszakra, és emlékezél meg azokról, akik most kétségek között gondolnak szeretteikre, lakóhelyükre, otthonaikra. Urunk, taníts bennünket igédből, hogy nálad legyen vigasztalódásunk, erőnk és bizalmunk jelenre és jövőre egyaránt. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! Isten igéjét mai úrnapon bibliaolvasó kalauzunk által jelölt szakaszból, az Ószövetségből olvasom, Sámuel próféta első könyvének 15. fejezetéből. Sámuel próféta első könyvének 15. fejezetében, az első 9 versben ezeket találjuk megírva. Egyszer ezt mondta Sámuel Saulnak: engem küldött az Úr, hogy népének, Izraelnek a királyává kenjelek. Most azért hallgass az Úr beszédére. Ezt mondja a seregek ura: számon tartom, hogyan bánt Amálek Izraellel, hogy útját állta, amikor kijött Egyiptomból. Most azért indulj, verd le Amálekot, és írts ki mindent, amije van. Ne kíméld, hanem öld meg a férfiakat és a nőket, gyermekeket és a csecsemőket, az ökröket és a juhokat, a tevéket és a szamarakat. Ekkor mozgósította Saul a hadi népet, és megszemlélte Telaimban 200 000 gyalogost és 10 000 embert Júdából. Amikor Amálék városáig hatolt Saul, lesbe állt a folyó völgyében, de a kénieknek ezt üzente Saul: menjetek el innen, távozzatok el az amálekiak közül, hogy titeket is ki ne írtsalak velük együtt, mert ti szeretettel bántatok Izrael fiaival, amikor kijöttek Egyiptomból. Erre eltávoztak a kéniek az amálekiak közül. Saul pedig vágta Amálekot Havillától egészen a Súrba vezető útig, amely Egyiptommal szemben van. Agágot, Amálék királyát élve fogta el, de az egész népet fegyverrel írtotta ki. Saul és népe azonban megkímélte Agágot, meg a juhoknak és a marháknak a legjavát, azaz a másodellésüket, meg a bárányokat, és mindazt, ami szép volt. Ezeket nem akarták kiirtani, hanem csak a hitvány és értéktelen jószágot semmisítették meg. Kedves testvérek, a ma olvasott ige szakasz Sámuel proféta első könyvének 15. fejezete egy villámháború leírásával indul. Saul folytatta le ezt a háborút Amálek városával, népével és földjével szemben. A történetből kitűnik, hogy Amálek népének nemigen volt lehetősége felkészülni erre a háborúra, és többek között ennek az lett a következménye, hogy oda vesztek mindannyian. Ez a történet azért is megdöbbent bennünket, azt gondolom, hogy nem vagyok ezzel talán egyedül, mert Saul nem magától indult el Amálek ellen. Isten indítja, mitől parancsolja meg ezt a háborút Saulnak, és ezt Sámuel próféta által üzeni meg. Talán ez az a motivuma ennek a háborúnak, amiért ezzel az egész történettel és az ehhez hasonló ószövetségi történetekkel, ahol Isten háborút parancsol, nem tudunk mit kezdeni. Valljuk meg őszintén, hogy a legtöbb bibliás ember értetlenül áll az ilyen történetek olvasásakor, és vagy becsukjuk a Bibliánkat, vagy igyekszünk úgy gondolkozni, hogy lehetőleg azok, akik a Bibliát meg Istent elvetik, el ne olvassanak egy ilyen történetet, mert akkor a szemünkre hánynak olyan dolgokat, ami ellen nem tudunk védekezni. Hát mit mondjunk mi arra, hogy Isten azt parancsolja Saulnak, vonuljon föl Amálek ellen, és írtsa ki mindenestől férfiakat, nőket, gyermekeket, asszonyokat, még az állatokat is, mind-mind. Isten parancsa teljesen egyértelmű. Hogy lehet az, hogy Isten háborút parancsol? Méghozzá ilyen háborút. Ez olyan kegyetlennek tűnik a mi szemünkben, és ezért, amikor ilyen történetet olvasunk, meg talán most is, ha olvastuk ma reggel ezt a történetet, vagy halljuk most itt, a legtöbben tagadásba menekülnek. Azt mondják, hogy eltoljuk magunktól ezt a történetet, nem értjük, lehet, hogy nem jól írták le ezt a történetet a Bibliába, nem foglalkozunk vele, vagy éppen vannak olyanok, akik amikor ilyen történettel találkoznak, akkor hátat fordítanak Istennek, mert azt mondják, hogy ez az Isten, ez egy könyörtelen és egy kegyetlen Isten. Hogy lehet az Isten ilyen? Meggyőződésem, testvérek, hogy mindkét viselkedés mögött az a probléma áll, hogy Isten természetét nem ismerjük, vagy nem akarjuk elfogadni Istent olyannak, amilyennek ő mutatja magát. Magyarán Istenről van egy faragott képünk. Annak ellenére, hogy Isten azt mondja, hogy ne csinálj magadnak faragott képet. A modern ember faragott magának Istenről egy képet, ami a szerető Isten képe. Ezt imádjuk. És amikor Istenről olyasmit olvasunk, ami ebbe a mi faragott képünkbe nem passzol bele, és ezért Istent elvetjük, vagy tagadólag eltoljuk magunktól ezeket a történéseket, akkor meggyőződésem, testvérek, hogy hatalmas hibát követünk el. Mert Isten bemutatkozik nekünk, és meg kell értenünk, hogy igen, ez is Isten arca. Lehet, hogy én Istennek ezt az arcát nem szeretem, nem értem, lehet, hogy ez nekem nem szimpatikus, de Isten azt üzeni nekünk ezen a mai napon is, hogy ez is én vagyok. Isten nem a jó arcát mutatja mindig az ember felé, mert mi szeretnénk ezt látni. Az Isten mosolyát. Mi szeretnénk mindig az Isten simogató kezét érezni magunkon, a környezetünkön. És az Isten ma bevezet bennünket egy olyan dologba, amit talán nem feltételezünk, nem akarunk róla gondolni, amivel nem akarunk összebarátkozni, de ami mégis ő maga. Ha tehát ezt a történetet, és benne Isten viselkedését meg akarjuk helyesen érteni, akkor vissza kell olvasnunk a Bibliában, méghozzá nem is olyan keveset. Ez nem csak a lapszámra vonatkozik, hanem közvetlen ezt a történetet megelőző időre is vonatkozik. Egészen addig az időig kell visszafelé mennünk, amikor is Mózes második könyvének 17. fejezetében arról olvasunk, hogy Izrael népe kiszabadult Egyiptomból, és úton volt Kánaán az ígéret földje felé. A 17. fejezet leírja nekünk, hogy ezen az úton útközben volt egy különleges ütközete, egy különleges háborúja Izrael népének, éppen azokkal az amálekiekkel, akikről most is, ma is olvastunk. Erről az ütközetről pontosabban ennek az ütközetnek az előzményeiről Mózes 5. könyvének 25. fejezete is beszámol, a 17-től a 19. versig terjedő szakaszban. Arról szól ez a két szakasz, hogy az amálekiek földjén elhaladó Izraelt Amálek népe hátba támadta. Úgy szokott ez lenni, hogy az erősek azok mennek elől, a gyengébbek, a lassúbbak, azok meg mennek hátul. Az amálekiek nem szálltak szembe Izrael erősebb oszlopaival, noha tudjuk, hogy ez nem egy hadoszlop volt, mert amikor Egyiptomból kijöttek, ők nem háborúzni készültek, hanem hátulról elkezdték támadni őket, a gyengéket, a gyerekeket, az öregeket vagdalták. Ezért Mózes megparancsolta Józsuénak, hogy szálljon szembe Amálekkel, és miközben ez a küzdelem zajlott, azt vették észre, hogy amíg Mózes feltartott kézzel imádkozik, addig Izrael népe győzelmet vesz Amáleken, amikor Mózes leengedi a kezét, akkor meg Amálek népe nyomul előre. Így aztán Áron és Húr fogták és tartották Mózes kezeit, amíg végül Amálek meg nem hátrált előlük. Noha ezt a küzdelmet ott Izrael megnyerte Isten segítségével, Isten hozott egy döntést, ott és akkor. Ez a döntés pedig úgy hangzott, hogy Amáleken idővel bosszút fog állni. Bosszút fog állni azért, hogy újat húzott magával Istennel, és hogy ezt ilyen alattomos módon tette meg. Az öt Mózesből olvasott szakaszban különösen is ezt erősíti meg Isten. Jóval később tehát Saul királyságának idején, amelyet ma olvastam a testvérek között, eljön Isten bosszú állásának az ideje. Mindenek előtt tehát ezt a ma olvasott szakaszt történelmi kontextusban kell értelmeznünk. Ha csak így kiragadjuk ezt a történetet, akár Sámuel könyvéből, akár Izrael történetéből, akkor teljesen más következtetésekre fogunk jutni, mint hogyha ott hagyjuk, és megnézzük, hogy mi a kontextusa, mi az előzménye, milyen összefüggések azok, amelyek ezt a történést most meghatározták és elindították. Ha így teszünk, Istennel kapcsolatosan egészen más felismerésekre juthatunk el, mint hogyha kiragadjuk ezt a történetet. Ugyanis a történelmi kontextusban szemlélve, Saul csatáját az amálekiekkel, Isten már nem kegyetlen és nem is embertelen. Persze most ez furcsa lehet nekünk, hogy ezt halljuk, ezért hadd szóljak a testvérek között, hogy hát akkor milyen az Isten, ha nem kegyetlen és nem embertelen. Akkor a nagy kontextusban nézve, milyen az Isten? Legelőször is Istenről megtudjuk azt, hogy ő nem felejt. Isten nem felejt. Ez egy nagyon fontos tulajdonsága Istennek, amiről mi gyakran elfelejtkezünk. De Isten nem felejt. A történelem Saul idejére már talán régen túllépett azon az egykori incidensen. Azóta már fölnövekedett egy-két új generáció. Talán nem ez volt a legfontosabb incidens, ami érte Izrael népét Egyiptomból a Kánaánba vezető úton, talán nem ez volt az a legfontosabb történet, amit az apák továbbadtak a gyerekeiknek. Most azonban, mivel Isten nem felejt, még ha mi generációk felejtünk is, eljön az elszámolás ideje, ami ebben az esetben, Amálek esetében leszámolás. Erre sokféleképpen lehet tekinteni, testvérek, erre az eseményre, de most egy olyan szemszögből hadd láttassam a testvérekkel, amire csak ritkán szoktunk gondolni. Értsük most meg ezt a történetet, és lássuk meg abból a szempontból, hogy Isten kegyelmének ideje most jár le Amálek felett. Az egykori küzdelem óta eltelt idő, ami ennek a népnek, amelyik megtámadta Isten népét és az Isten tekintélyét, szóval az az idő, ami eddig eltelt attól az eseménytől kezdve Saulig, az Isten kegyelmének az ideje volt Amálek népe fölött. Arra adta nekik Isten, hogy megalázkodjanak, hogy megtérjenek. Most pedig, hosszú-hosszú évtizedekkel később Isten úgy döntött, mivel ő a kegyelem ura, mivel ő szabja meg a kegyelemnek a lehetőségét, hogy elfogyott a kegyelmi idő. Véget ér a kegyelmi idő. Tehát Isten, ha ad is kegyelmi időt, ez az ő szabad döntése, az nem jelenti azt, hogy ő felejtene. És a kegyelmi időnek az a természete, a Biblia szerint, hogy annak vége szokott lenni. És hogy mikor van vége, azt az ember soha nem tudhatja, mert hogy a kegyelem Istené, és ő azon teljesen szabadon dönt, hogy ő ezt meddig és kinek adja. De Isten nem felejt. Nem felejti el azokat, akik őt megtámadták, akik szembeszálltak vele, akik rombolják az ő nevét, gyalázzák az ő nevét, és gyalázzák az ő rendjét. Isten nem felejt. Nem csap le mindig azonnal, nem vet véget a dolgoknak mindig, ott és abban a pillanatban, amikor az ember részéről ez a sértés történik Isten felé, de Isten nem felejt. Ad kegyelmet, ad időt, de ezt Isten mindig a megtérésre, a megalázkodásra adja az embernek. Éppen ezért azt is meg kell értenünk, ez a második dolog, ami ebből a történetből világossá válik előttünk, hogy Isten ítélete igazságos. Isten nem ítél soha igazságtalanul. És ebben a történetben Isten igazságos ítéletének van egy különleges motívuma, ugyanis azt olvassuk, hogy Amálek közé bekeveredett egy másik nép is, a kéniek. Ezek azonban annak idején szeretettel bántak Izrael népével. Ők nem voltak részesei Amálek egykori bűnének. És ezért most Isten kegyelmet hirdet nekik is. Megüzeni Saul által Isten azt, hogy meneküljetek ki Amálek népe közül, mert őrájuk eljött az Isten ítélete. És ha ti itt maradtok velük, velük együtt fogtok elpusztulni. Ha kimenekültök közülük, akkor meg fogtok maradni, lesz életetek. Testvérek, Isten igazságos, ad egy lehetőséget azoknak, akik annak idején jól bántak az ő népével, annak ellenére adja ezt a lehetőséget, hogy ezek összekeveredtek azokkal, akik Istennel és Isten népével szemben ellenségesek voltak. Jusson eszünkbe egy másik történet Jóbról, aki oda keveredett Sodoma városába, ott élt közöttük, de a Biblia egyértelműen elmondja nekünk, hogy nem osztozott a sodomaiak bűnébe. Isten igazságos volt, nem akarta Sodomával együtt elpusztítani ezt az embert, Lótot, bocsánat, ha ezelőbb Jobot mondtam volna, az rosszul mondtam, tehát Lótról van szó. Isten nem akarta elpusztítani, és üzent üzent Lótnak, hogy fusson ki a városból. Mint egykor ott, úgy Saul idejében is a menekülésnek az volt a feltétele, hogy akiket figyelmeztettek, azok ezt elhiggyék. És a kegyelem a hit által lett az övék. Így menekültek meg a kéniek. De hogy Isten ítélete mennyire igazságos, azt majd azok is megtudják, akik tovább olvassák ezt a történetet ebből a fejezetből. Ugyanis kiderül, már most megsejtettük a történet végén, hogy Saul nem úgy járt el, ahogyan Isten azt megparancsolta. Egyfelől életbe hagyta a királyt, másfelől az állatoknak a javát, a szépet, azt nem vágta le. Tessék majd elolvasni, hogy Isten ítélete mennyire igazságos. Isten számon kéri Sault, olyannyira számon kéri Sault, hogy elveszi tőle a királyságot. Elveszi tőle. Mert Saul sem tette azt, amit tennie kellett volna Istennel szemben. Testvérek, Isten ítélete, Isten igazsága sohasem részrehajló és sohasem elfogult. És amikor ezt a történetet olvassuk, akkor talán pont azért látjuk ezt így együtt, a Saul felé való Isten igazságot és az Amálek felé való Isten igazságot, hogy megértsük azt, hogy Isten mindig igazságos. Isten nem részrehajló. Olyan nincs, hogy egy bűnér megbüntet másokat, de engem meg nem. Hogy másokon számon kér Isten dolgokat, de engem meg békén hagy. Ne gondoljuk ezt Istenről. A harmadik dolog, amit meg kell értenünk ebből a történetből, az, hogy Isten irányít, Isten irányítja az egész történelmet, méghozzá azért, mert célja van. A történelem nem véletlen zajlik úgy, ahogy zajlik. Isten tudja, hogy hova akar eljutni. És a történelmet Isten így irányítja. Izrael története egy meghatározott cél felé haladt, afelé, hogy ők eljussanak Kánaánba, és afelé, hogy majd egyszer közülük megszülessen a Messiás, akiben Isten minden nép számára megoldást készít el és szerez. Amálek ebben akarta Isten útját állni, amikor Izraelre rátámadt. Ezért volt Isten terve elleni merénylet az, amit ott egykor Izrael népével szemben elkövettek. Testvérek, nem csak a múltat kell látnunk, hanem a jövőt is figyelembe kell vennünk, ha érteni akarjuk a jelent. Ez a Bibliában egy nagyon fontos szabály. Isten irányít, mert célja van. Nem céltalan az, ami a világban régen meg ma történik. Isten irányítja ezt, ő tudja, mi a célja. És végül azt tudjuk meg ebből a történetből Istenről, hogy Isten ott is aradt, ahol nem vetett. Az Új Szövetségből ismerős nekünk ez a mondás, ahol Jézus egy példázatot mond, és abban hangzik el ez a mondat. Igen, noha az ember természete megromlott a bűn által, azt mondja nekünk a Biblia, mégis maradt annyi lelki ismeret bennünk, hogy érezzük azt, hogy tudjuk azt, a gyengébbek és elesettek kifosztása az nem helyes dolog. Isten egyébként ezt a maga népének törvényében meg is tiltotta. Nem lehet csak úgy kifosztani az embertársamat. Nem lehet mindenétől megfosztani. Nem lehet megöldökölni senkit sem a kedvünkre. Noha a törvényt Isten az ő népének adta, mégis ez a törvény nem ilyen megfogalmazott formában, hanem a lelkiismeretünkben ott van a bűneset óta. Isten kimondott ott a bűneset után, az 1 Mózes 9.6-ban olvasunk erről, általánosságban egy szabályt, aki ember vérét ontja, annak vérét ember ontja. Aki a kezébe veszi a másik élete fölötti jogokat, az maga is úgy fog elveszni. Ezzel Isten figyelmeztet és beír valamit általánosságban az ember, az emberiség szívébe. Egy természetes féket ad Isten, amelynek hatája általános. Tehát ebből az következik, hogy Isten ott is joggal kér számon, ahol nem hirdettetett ki nyilvánosan az ő törvénye. Nem csak Izraelt, hanem minden népet elszámoltat Isten. Nem csak azokat fogja elszámoltatni, ahol az ő törvénye ismert volt, hanem ő ott is arat, ahol nem vetett. Joggal teszi ezt, az alapján arat, ami egyébként általánosan minden emberi szívben az ő kegyelméből még megmaradt. A lelki ismeret alapján beszél erről a Szentírás. Hogy ahol az Isten törvénye nem lett ismerté, ott Isten a lelki ismeret törvénye alapján fog ítéletet tenni. Istenről tehát megtudjuk itt Sámuel próféta első könyvének 15. fejezetéből az olvasott történet alapján azt, hogy Isten nem felejt, hogy az ő ítélete mindig és mindenkor igazságos. Megtudjuk Istenről azt, hogy ő mindeneket irányít méghozzá afelé, a cél felé, amelyet ő adott, ő szabott meg ennek a világnak, és hogy Isten végül ott is arat, ahol nem vetett. Azt gondolom, testvérek, hogy sokféle háború zajlott és zajlik ma is a Földön. A legfrissebb háború, ami néhány napos, most különösképpen is foglalkoztat bennünket, nyilvánvalóan a közelsége miatt. Némelyek megrettennek, félelembe esnek, mások meg felelőtlenül már avatkoznának is bele, és ugranának is fejest ebbe a helyzetbe. Azt gondolom, abban egyformák vagyunk, hogy mindenki megpróbálja megérteni azt, ami közelünkbe zajlik, megérteni a dolgokat, az indítékokat, és mindenki megpróbálja kimondani az igazságot, megfogalmazni magának, vagy megfogalmazni mások számára. Azonban a mai nap felolvasott ige szakaszunk arra emlékeztet bennünket, és az ige által Isten arra emlékeztet bennünket, hogy a történelem egy rendkívül bonyolult dolog. A történelem egyáltalán nem olyan egyszerű, mint amennyire mi emberek azt olykor leegyszerűsítjük. Éppen azért bonyolult dolog a történelem, mert a láthatókon felül van egy láthatatlan szereplője az emberi történelemnek. És ez a ma fölolvasott történet arra döbbent rá bennünket, hogy ez a láthatatlan szereplője a történelemnek valójában a fő szereplője a történelemnek. Ha tagadja is az ember, Isten áll a történelem fölött. Amálek népének a történelme fölött ott állt Isten. Izrael népének a történelme fölött ott állt Isten. a magyar nép történelme fölött is ott áll Isten. Nem mellékszereplőként, hanem főszereplőként. A Biblia fölfedi előttünk azt, hogy hatalom ezen a földön nincsen Isten akarata nélkül. És ez azt jelenti, hogy Isten ad egyeseknek hatalmat, máskor ő foszt meg embereket a hatalomtól. Mert a hatalomnak ő a tulajdonosa. Ő az, aki felemel, vagy éppen elveszít népeket és nemzeteket. Isten ezt nem azért teszi, mert unatkozik a mennyben. És a fiataloknak hadd mondjam, hogy Isten nem azért teszi, mert gémerkedik. Mert ez egy jó dolog ott a mennybe játszadozni, itt a földön az emberekkel. Isten azért irányít, és azért tesz dolgokat, mert célja van. Célja van. Aki tehát érteni akarja a jelent, annak nem csak a múltat, de a jövőt is ismernie kell. Nem a vágyott jövőt, nem az általunk feltételezett jövőt, testvérek, hanem az objektív jövőt, a valós jövőt, azaz az Isten által megszabott jövőt. Aki, testvérek, ezt a jövőt nem ismeri, meg nem veszi figyelembe, hiába tudja a múltat, napra, percre készen, nem fogja megérteni a jelent. Ha nem tudjuk, ha nem fogadjuk el, hogy a történelemben a főszereplő Isten, aki meghatározott cél felé vezeti az emberiség történelmét, akkor hiába tudjuk, mi van a hátunk mögött, nem fogjuk soha érteni a jelent. A jelenre nézve biztosak lehetünk abban, hogy Isten tulajdonságai nem változtak, mert hogy kijelenti nekünk azt, hogy ő örök Isten. Mindig ugyanaz marad. Tehát Isten, testvérei, ma is igazságos, Isten nem felejt, és a mára nézve is igaz, ott is arat, ahol nem vetett. Lehet, hogy mi már nem emlékszünk. Lehet, hogy mi már fájtlat borítottunk a múltra, de meg kell értenünk azt, hogy Isten nem felejt. Isten nem lép túl a dolgokon. Ma is ad kegyelmi időt, aztán olykor tanúi vagyunk annak, hogy a kegyelmi időnek Isten véget vet. És ezért arra hívom a testvéreket, hogy értsük meg azt mindannyian, hogy amikor béke van a földön, amikor nyugalom van a földön, az nem más, mint a kegyelem ideje. Hadd mondjam így, és ezzel lehet, hogy megbotránkoztatót mondok, amikor béke és nyugalom van egy-egy időszakra egy nép, vagy a népek életében, az nem a normális állapot. Mert a normális állapot, ami bűnös természetünknek az, hogy örökké harcolunk. Örökké harcolunk. Az, ami természetünknek, az igazi állapota. Üsd, vágd, nem apád, nem anyád. Ilyenek vagyunk. Ha Isten nem ad fékeket, ha nem adott volna fékeket, testvérek, akkor az emberiség már nem létezne. Mert ez a bűnös természetnek a valódi arca. Kicsibe folytatjuk. Ott háborúzunk a gyerekeinkkel, ott háborúzunk a feleségünkkel, a férjünkkel, ott háborúzunk a szomszéddal, háborúzunk azzal, akinek más a politikai beállítottsága. Hát nem ezt tesszük? Egész életünkben ezt tesszük. Elkezdődik az első dackorszakunk kisgyermekkorunkban, harcolunk. Ha mégis béke van, és nyugalom van közöttünk, testvérek, ahol értsük meg, lássuk meg azt, hogy ez Isten kegyelmének az ideje. Isten kegyelmének az ideje, amelynek azonban az a természete, hogy leszokott járni. És az a természete, hogy nem tudjuk, hogy mikor jár le, mert a kegyelem Istentől van, nem jussunk, nem kiharcolt jogunk, a kegyelem Isten tűrése. Istentől szabott idő, ami megtérésünkre. Testvérek, megbecsüljük a kegyelem idejét? Megbecsültük a kegyelem idejét? Arra használjuk és arra használtuk, amire Istentől kaptuk? Értsük meg azt, hogy Istennek nincsen bejelentési kötelezettsége. A kegyelmi idő végét nem kell bejelenteni, ugyanis azt mondja, mindenkinek azt mondja, térjél meg ma és most. Azt mondja, ha ma az én szavamat hallod, akkor ne keményítsd meg a szívedet, hanem térjél hozzám, alázd meg magadat előttem, mert nem tudod, hogy holnap hallani fogod-e még a szavamat. Nem tudod, hogy holnap tart-e még feléd az én kegyelmemnek az ideje. Térj meg, ne halogass, ne késlekedj, hanem térjél hozzám itt és most. Testvérek, a mában is ez a legfontosabb. Az események, amelyek zajlanak körülöttünk, nincsenek a kezünkben. Nem azért nincsenek a kezünkben, mert egy kis maroknyi nép vagyunk itt a Kárpát-medencében. Hiába gondoljuk és mondjuk, hogy a történelmet emberek írják, és mi kicsik vagyunk, mi nem tudunk nagyot írni a történelembe. Testvérek, remélem megértettük azt, hogy a történelmet Isten írja. Emberek viszik végbe, de Isten írja a történelmet. Ne késlekedj és ne várj. Lehet, hogy holnap majd téged és engem is elborít a háború. Lehet, hogy véget ér egy béke korszaka, amiben eddig éltél. De hadd mondjam így, lehet, hogy véget ér a kegyelem ideje, amit Isten arra adott, hogy megtérjél és hozzáforduljál, ne késlekedjél és ne várj. Ne ábrándozz és ne bízzál emberekben. Mert amit kaptak, Istentől kapták. És ami elvétetik tőlük, azért vétetik el tőlük, mert Isten, aki nekik adta, úgy döntött, visszavonja. Térjél Istenhez, térjél Jézus Krisztushoz, amíg tart számodra és számomra a kegyelemnek az ideje. Amen. Jertek testvérek, helyünkről fennállva a 227. dicséretünket keressük ki, és a 4. és 5. versét énekeljük ennek a dicséretnek, tehát a 227. dicséretünknek a 4. és 5. versét, reád bízzuk mi magunkat.
Mi magunkat itt ez. Így mi hol állunk óráján, nyit nekünk még sötáján, lelkünket, ó Krisztusunk, vedd kezedbe, Jézusunk.
Elfoglalva helyünket, imádkozzunk testvéreim. Úrunk, segíts meg bennünket, hogy valóban igazán lehessen, amit most énekeltünk, hogy reád bízunk mi magunkat. És elfogadjuk a te könyörületedet, a te kegyelmedet, amelynek idejét mindez idáig föntartottad felettünk. Bocsáss meg nekünk azt, hogy olyan sokszor minden olyan félével nyugtatjuk magunkat, amelyeknek a valósághoz semmi köze nincsen. Köszönjük, hogy emlékeztetsz most bennünket, hogy te vagy a valóság és te vagy az igazság, ezért ha nem ismerünk téged, akkor fogalmunk sem lehet semmiről, ami előttünk, a jelenünkben vagy a jövőnkben zajlott, zajlik és zajlani fog. Könyörülj tehát meg rajtunk, hogy amikor most halljuk mindazt, amit előttünk fölfedtél, akkor megalázkodjunk, megálljunk te előtted bűnbánattal, és hozzád térjünk nagy sietséggel. Könyörülj meg rajtunk, hogy ezt ne azért tegyük, mert ettől várnánk a mi jobb létünket, hanem azért tegyük, mert akár most, akár később, akárhogyan alakul a mi életünknek története és történelmünk, halálunkban meg kell állnunk te előtted, és el kell számolnunk azzal, mit tettünk a te hozzánk való kegyelmességed idején. Könyörülj meg rajtunk, hogy ezt fölismerjük, és hozzád meneküljünk, mert ha te hozzád menekülünk, bármi is ér bennünket, van perspektívánk, van látásunk a jövőről, ami segít bennünket a megmaradásban. Így kérünk téged, segíts meg bennünket, hogy föltekinthessünk te reád, aki a történelemnek, a mi történelmünknek is ura vagy, aki igazságos vagy, nyugodjunk meg abban, hogy te nem felejtesz, és vegyük komolyan azt, hogy te ott is aradsz, ahol nem vetettél. Engedd, Úrunk, hogy a mi szívünk, keménységünk, a mi ellenállásunk megszűnjön veled szemben, és befogadjunk téged, mint megváltónkat, mint egyetlen megtartónkat. Legyél irgalommal hozzánk, Urunk. Amen. Az elkövetkezendő csendes percben kiki személyes imádságát mondhatja el Isten színe előtt. Gyertek testvérek, helyünkről fennállva, folytassuk imádságunkat az úri imádságnak elmondásával. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvéreim, ahogy látjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük, szeretettel hívjuk és várjuk ide mindazokat, akik hisznek a mi Urunk Jézus Krisztusban, a mi megváltónkban, bánják bűneiket és készek azokat elhagyni, és egyházunk rendjének megfelelően ez asztalhoz járulhatnak. Most el fogjuk énekelni nemzeti imádságunkat, a himnuszt, azután fogadjuk Isten elbocsájtó áldását, és akik az úrvacsorai közösségen nem kívánnak részt venni, azt követően indulhatnak otthonaikban. Énekeljük tehát nemzeti imádságunkat, a himnuszt, így fohászkodunk népünkért és nemzetünkért. Testvéreim, az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.